16 óra.
Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Kodácsi Tamás református lelkésszel Rózsa Katalin beszélget.
Áldás békesség! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádióban Kodácsi Tamás református lelkészt a Dunakeszi Református Egyházközségből.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen! Életútjának fontosabb állomásairól, hivatásáról, hitéletéről beszélgetünk ezen az esős, borongos őszi délelőttön. Mit tudhatunk meg családjáról, gyermekkoráról? Voltak a meghatározó személyek kora gyermekkorában, ifjúkorában?
1975-ben születtem, és Kecskeméten nőttem fel. A kecskeméti református gyülekezetbe jártam. Nagyapám református lelkész volt, és a szüleim is hitben neveltek. Én egészen korán, gyerekkorom óta az egyházhoz tartozom, és nagyon sok meghatározó személyiség, lelkész volt az életemben. Varga Laci bácsi, aki konfirmált, Szabó Gábor bácsi, aki szintén a gyülekezet lelkésze volt, és az ifjúsági lelkészek is, Somogyi László, Somogyi Péter, Ablonci Margit, ők mind nagyon sokat jelentettek számomra. De azt gondolom, hogy a lelkészi pályámon való indulásban nagyon nagy szerepe volt valahol tudat alatt annak, hogy egy nagyapai örökséget viszek tovább. 8 éves voltam, amikor nagyapám meghalt. Foszlányokban emlékszem még a szolgálataira, képekre. Hátra maradt tőle egy kis láda vázlat, ami az igehirdetés vázlat. Nagyon mély evangéliumi igehirdetései voltak, amiket nagy csodálattal és nagy örömmel olvasok vissza még a vázlat szinten is.
Nagyapa hol szolgált?
Nagyapám Nyírségben szolgált, Nyírgásén, Nyíribronyban. Bizonyos értelemben abban rendszerbe, abba a kommunizmusba élt, amiben egy kicsit meg is tört az élete. Azt gondolom, ahogy ő abból felállt, abból a mélységből, amit át kellett élnie, az számomra is példaadó. Tehát én őt egy jóságos nagyapaként ismertem meg, túl azon a krízisen, amin volt. Az is példaadó számomra, akármilyen rendszerben vagyunk, és akármilyen kegyetlennek a körülmények körülöttünk, a Krisztus akkor is meg tud szabadítani. Neki egy szabadulás története volt, és ezekre a szabadulás történetekre azt gondolom mindannyiunknak szüksége van.
Teológus és programozó matematikus. Számomra nagyon izgalmas kérdés a vallás és a természettudomány összeegyeztetése. Igazam van?
Igen. Azt gondolom, hogy az egyik legizgalmasabb kérdés, akár ha a környezetvédelmet vagy a teremtésvédelmet nézzük, de alapvetően nem a környezetvédelem miatt kezdtem el természettudománnyal foglalkozni, hanem ahogy nagyapám lelkész volt, édesapám pedig gépészmérnök. Valahol ez a kettő megmaradt bennem. Én alapvetően reál érdeklődésűnek indultam az általános iskola végén és a gimnáziumi első két osztályban is a matematika, a fizika, és legjobban pedig a számítás, az informatika érdekelt. És ez a kettő, ez megmaradt bennem. Nyilván az embernek el kell döntenie idővel, hogy most ő elsősorban informatikus programozó, vagy pedig református lelkész. Amikor legutóbb ez a kérdés elém jött egy feladat kapcsán, azt vettem észre, hogy ezt a kérdést megszoktam. Mind a mai napig aktívan dolgozom az informatikában, a reálvilágban, és aktív vagyok, mint lelkész. Tehát ez a kettő, ez valamilyen módon párbeszédben vagy integrációban része az életemnek, aktív része. Így írtam a doktori dolgozatomat is, és így dolgozom a kutatási területeimben belül a vallás és természettudomány kapcsolatával.
Azaz nagyon jól tudja hasznosítani ezeket az informatikai ismereteket a teológiai munkásságában is.
Nyilván, amit a teológiában látok, hogy mi haszna van, az pontosan a valósághoz való viszony. az ok-okozati összefüggéseknek a megismerése, hogy ezt a kettőt össze tudjuk kapcsolni. A természettudományban azt látom, hogy vannak olyan határok, ahol olyan kérdések fogalmazódnak meg, amire ki kell lépnünk a természettudomány körén belül, hogy egyáltalán esélyünk legyen válaszolni. A teológusnak a feladata az, hogy ezeket a kérdéseket meg tudja érteni, és ő is kérdéseket tudjon megfogalmazni. Én ezt a kettőt nem látom olyan ellentétben, mint ahogy nagyon sokszor egyébként a médiában azt látjuk, hogy vannak a konzervatív egyháziak, meg a haladó tudósok, és ők vitatkoznak a teremtésről és egyéb kérdésekről, meg az evolúcióról. Ennél ez a viszony sokkal összetettebb és sokkal szebb, ami az élet eredetére, az élet végére vonatkozik, ami olyan etikai kérdéseket vet fel, amire csak közösen tudunk válaszolni.
Említette, hogy a nagyapjának nagyon fontos szerepe jutott abban, hogy a lelkész hivatást választotta. Mikor kapta a hívást?
A lelkészi szolgálatban, a protestáns tradícióban van egy belső elhívásunk, és van egy külső elhívásunk. A belső elhívás az azt jelenti, hogy én, mint aki Krisztus gyermeke, megértem azt, hogy ebben a világban feladatom van. Abból a hálából, hogy meg vagyok váltva, szeretném ezt a küldetést és ezt a feladatot beteljesíteni. Igazából ez nem lelkész specifikus dolog. Luther az, aki a reformáció korában azt mondja, hogy ugyanolyan elhívása, ugyanolyan vokációja van a tanárnak, vagy az utcaseprőnek, mint a lelkésznek. A külső elhívás pedig az, amikor reflexiót kap az ember arra, hogy amit csinál és amit tesz, az jó-e és fontos-e. Ez az egyház feladata, hogy azokat a feladatokat, amik az egyházban megfogalmazódnak, azokra megfelelő embereket jelöljenek ki, és hívjanak el, és bízzanak meg. Azt gondolom, hogy akkor egészséges ez a kettő, hogyha ez harmóniában van egymással, és sajnos azt látom, hogy ebben a harmóniában azért vannak hiányosságok az egyházon belül. Túlságosan nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy na a belső elhívásban, mint egy proféta, oda vezet Isten, ahova egyébként semmi szükség, hogy én menjek, vagy az menjen, vagy azt csinálja, de hát vannak ilyen erőfeszítések, és ugyanakkor meg a külső elhívásban nem mindig a jó embereket tudjuk a jó helyre tenni. Amikor az elhívásról kérdez, akkor tudok önnek mondani gimnáziumi második osztályos koromban egy olyan élményt, egy olyan eseményt, amikor egy igét kaptam, és megértettem azt a kecskeméti gyülekezeten belül, hogy nekem van feladatom a teológiában. Ami számomra nagyon izgalmas volt, hogy ebben az elhívásban nem csupán az történt, hogy akkor én innentől kezdve teológus leszek, hanem az az érdeklődési kör, ami alapvetően bennem reálos. Tehát a matematika versenyen vettem részt, informatika versenyen, ahol eredményeket értem el. Az úgy is kiegészült, bizonyos értelemben megváltozott, hogy elkezdett érdekelni a történelem, latin fakultációra iratkoztam be, a regények izgalmassá váltak, a leíró regények is, és egyszerre felvételiztem a teológiára, és a Műszaki Egyetemre az eredményeim alapján már akkor felvettek. Amikor a teológián felvételiztem, akkor a Szűcs Ferenc professzorom, aki nekem szellemi teológiai atyám, mesterem, ő mondta azt, amikor elsős voltam, hogy ne adja fel a reáltudományokat is, hogyha ide felvesszük. Ő biztatott ennek a párbeszédnek a folytatására. Ez nekem nagyon sokat jelentett. Mind a kettőben valamilyen módon egymást kiegészítve épültem és mentem előre.
Felesége Eszter evangélikus teológus és tanár, az Evangélikus Hittudományi Egyetem valláspedagógia tanszékének a vezetője. Önök voltak a reformáció arcai. Miként élik meg ökumenikus kapcsolatukat, mind a szépségekkel teli, mind pedig a nehezebb, kihívásokat rejtő oldalát? Mennyire gazdagítja a házasságukat ez?
A református lelkésznek a házastársa, a református lelkészi törvény szerint református vagy evangélikus vallású lehet. Én azt gondolom, hogy ebbe elmentem addig, amíg lehet. És amikor Eszterrel találkoztam, alapvetően nem az ökumené hozott össze minket. Még azt sem mondom, hogy a teológia hozott össze minket, ez egy nagyon érdekes dolog volt. A megismerkedésünk az alapvetően az informatikához kötődik. Egy olyan rendszernek a fejlesztője voltam vagyok, ami egyetemi hallgatói nyilvántartást végez, és akkor az Evangélikus Hittudományi Egyetem érdeklődött a rendszer iránt, és én mint programozó matematikus mentem az Evangélikus Hittudományi Egyetemre. Eszter pedig, akinek a hittanár és teológiai végzettsége mellett matematika-fizika végzettsége van, ő volt az, aki az egyetem részéről lényegében átvette és használta a rendszert, úgyhogy mi 3/4 évben keresztül munkakapcsolatban voltunk. Tehát lényegében a számítástechnika a nyers munkavégzésen keresztül ismertük meg egymást. Ebből az ismerettségből munkaebéd, aztán munkavacsora lett, szerelmesek lettünk egymásba, és így házasodtunk össze. Nagyon nagy meglepetés volt az, amikor egymás könyves polcát láttuk, amiről azt hittük, hogy csak nekünk van olyan könyvünk, ami a vallás és természettudomány kérdésével foglalkozik, azt vettük észre, hogy itt sok duplom van. Tehát ilyen értelemben ez a terület is kiegészült, és azóta is, hogy a teológiai munkánkat végezzük, nagyon sokat tanulunk egymástól, én legalábbis Esztertől nagyon sok mindent, az evangélikus teológiában, hogy mennek a dolgok, milyen kifejezések vannak, milyen módszerek, ezeket mindig nagyon nagy örömmel veszem észre Eszternél, és ami jó, azt igyekszem átvenni.
Ehhez nagy nyitottság is kell nyilván mind a két részről.
A házas élet és a házasság azért jóval nagyobb együttműködésre szorít bennünket, mint amekkora együttműködésre szorul az ökumenikus kapcsolat egyházak között. Mi ezt a mindennapokban is nagyon élesen éljük át. Az őszintességgel, az együttműködéssel, a továbblépéssel, a problémák megbeszélésével, amiben nagyon sokszor, vagy többször is vannak olyan ökumenikus kérdések, amik egyházi vonatkozásúak, és Eszter is az evangélikus egyházban a teremtésvédelmi munkacsoport vezetője, azért felel az Ararát munkacsoport, és én is az ökogyülekezeti mozgalomnak aktív szerves tagja vagyok, szóval itt vannak közös munkák is és dolgok is, amiben nagyon jó megélni az együttműködést.
Nagyon sok találkozási pont van akkor a házasságokban kezdetektől fogva.
Igen, erre próbálunk is figyelni, hogy ezeken túl is legyen olyan családi életünk, amik nem csak az ökumené, meg nem csak a vallás és természettudomány jegyében történnek. Tehát nagyon fontos az, hogy mindig, amikor van egy közös felkérés, például a reformáció arcai, azt mindig megbeszéljük, hogy erre igent mondunk, vagy egyébként sokat hezitáltunk, de bármilyen teremtésvédelmi vagy más programnál tudjuk azt, hogy mi, mint munkatársak veszünk részt, és hogy ez belefér-e a családi életünkbe, el tudjuk-e ezt hordozni, mert hogy ilyenkor óhatatlanul maga a munka bekerül a családi életbe, és ezt próbáljuk nagyon élesen szétválasztani.
Most elég sok mindent mondtunk a család életről, nem esett viszont szó még 3 gyermekükről, hogyha...
Ők is a családi részei.
Igen, azért részei, mondom, hogy őróluk is, hogyha egy kicsit mesélne nekünk.
3 gyönyörű gyermekünk van. Azt gondolom, hogy a gyerekeknek a nevelésében, és ez főleg Eszternek köszönhető, megint csak azt látom és azt láthatjuk, hogy van egy prioritási sor, amiben megpróbáljuk nem feláldozni a gyerekekkel töltött időt a munkára fordított időre, vagy a közös dolgokra fordított időre. Tehát vannak kitüntetett időpontok, helyek, pillanatok, vannak napok, vannak apanapok, amikor én vagyok felelős a gyermekekért, és akkor Eszternek van más szabad ideje. Noha Eszter viszi vállán nyilván a családi életet, ezt megpróbáljuk úgy megtenni, hogy ebben egészséges kapcsolat maradjon köztünk is, és a gyerekek között is. A gyerekek teológiai érdeklődése, reál érdeklődése az mind a kettőnket így csodálattal tölt el és lenyűgöz. Van, amire Eszter tud jobban válaszolni, valamire én próbálgatok válaszolni, de én ezért nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy egy ilyen családom lehet. Ez Isten kegyelme, ez Isten ajándéka, hogy itt tarthatunk. Persze erről jobb lenne majd 10 év múlva beszélni.
Hány évesek a gyerekek egyébként?
5-es, 4-es és 1-es 10-9-7 évesek.
Mit jelent a reformáció és a protestáns örökség a személyes élet, illetve a család vonatkozásában?
Ez az örökség ez nem 500 éves, hanem ez lesz 501 éves is. Tudom, hogy ennek most van a kairosza, hogy mindenki az évforduló kapcsán előveszi a protestáns örökséget. Nekem a saját életemben ez valahol a bátorsághoz kapcsolódik. Ez pedig pont a kecskeméti templomban indult el, ahol a szószék mellett van egy nagy emléktábla, ami azt hirdeti, hogy ez a templom, ami kőből épült, a török időkben, véres háborús esztendőkben épülhetett fel. És ez török hódoltság területe. Ami azért különleges, mert a török semmit nem engedett kőből felépíteni. Nyilván azért, hogy nehogy erődöt építsenek fel. És itt a viszonya az pápista és az Luther köröztjének között Kecskeméten annyira megromlott, hogy mindenképpen külön templomot akartak, hogy külön templomot építsenek a protestánsok, és ők kőből akarták felépíteni a tűzvész miatt is, amiben volt része a városnak többször is. Két református presbitert megbíztak azzal, hogy kérjen engedélyt a törököktől templomépítésre, amit csak a szultán adhatott meg. Elgyalogoltak Konstantinápolyban, minden pénzüket ott hagyták a bürokratikus rendszerbe, akit tudtak, lefizettek, kölcsönt kellett felvenniük, és valamilyen módon kiharcolták azt, hogy kőből építhessenek. Hazajöttek az engedélye, persze Alfort közepén, a homok közepén sehol nem volt kő, úgyhogy azt is meg kellett szervezni, hogy honnan hozzanak követ, hogy építsék fel, a helyi hatóságokkal újra kibékülni, lefizetni őket, és fel tudták építeni ezt. Ez azt a fajta bátorságot jelenti, hogy a legmélyebb gödörben is, amiben egy ellenséges nép, egy iszlám hódoltság ideje alatt képes úgy előrelépni és úgy élni, hogy tudatában van a nem létnek. A bátorság ilyen értelemben, a protestáns bátorság, ezt Tillich mondja, nem egy olyan erény, amiben vannak bátrak, vagy vannak vakmerőek, akik csupán katonák, és a lovak bátorságával rendelkeznek, hanem ez a fajta bátorság olyan igent mondással létre, hogy tudatában van a nem létnek is, beemeli ebbe a bátorságba, azzal a tudattal, hogy nem biztos, hogy túléljük ezt. Számomra, főleg a mai időben ezt jelenti a protestáns örökség, ennek a tudata, hogy hogyan tudunk úgy megmaradni, mert ezt viszont megtanultuk történelmi szempontból is, ahogy az Egri várba Dobó István kitette a koporsót. Ilyen bátorságról beszélek, hogy mindennek ellenére, amit látunk és ami történik, hogyan tudunk egyről a kettőre jutni, és hogyan nem adjuk fel, hogyan tudunk igent mondani az életre, úgyhogy tudatában vagyunk a végnek és a nagy nemnek. Ez a hit. Elfogadása annak, hogy Isten elfogadott engem, annak ellenére, hogy elfogadhatatlan vagyok.
Azért örülök, hogy föltettem ezt a kérdést, mert amikor én megfogalmazom a kérdéseimet, akkor nem tudhatom, hogy milyen válasz érkezik nyilvánvaló. Azért örülök ennek, mert az elmúlt hetekben több református lelkésszel volt alkalmam itt a Mária Rádió stúdiójában beszélgetni, és többször került szóba templomépítés, akár a gazdagréti református templom, akár például a most épülő újpalotai református templom kapcsán is. És az, amit ő mondott, az meg különösen nagyon sok jelképet is hordoz magában, hiszen az egy egészen más korban, ahogy említette, épp a török hódoltság idején ilyen körülmények között valóban egy kőtemplomot építeni, tehát ez most egészen átmelengette a szívemet, és örülök, hogy ezt a kérdést föltettem, hiszen nem tudhattam, hogy egy ilyen szép történettel fog megajándékozni, szó szerint történet, hiszen ez azért több száz évvel ezelőtt történt. A bemutatásnál elhangzott, hogy az ökogyülekezeti mozgalom alapítója. Ha Kodácsi Tamással beszélgetünk, számomra a legizgalmasabb téma az ökumenikus egyház, a teremtésvédelem kérdése. Mikor, hogyan jött létre ez az ökogyülekezeti mozgalom, mit is rejt ez a név? Ismertessük meg a rádióhallgatókat ezzel.
Ami a személyes vonatkozást illeti, a teremtésvédelem az alapvetően a feleségemtől, Esztertől jön. Tehát ő az, aki az otthonra vigyáz, és ez egy női feladat is, azt hiszem. Ő vezetett be engem ebbe az egész teremtésvédelmi kérdésbe. Mielőtt ismertük volna egymást, természetismereti táborokat szervezett evangélikus fiataloknak, és engem is hívott, hogy akkor menjünk, de ezek nemzeti park területén, a nemzeti park programját átvéve, környezetvédelmi természetismereti programját átvéve, de a bibliai teológiai kiegészítésekkel, lényegében egy ifjúsági táborról van szó. A vallás és természettudomány kapcsolatán keresztül, amiben doktorimat is kozmológiai antropikus elvekből írtam, de azt vettem észre, és azt láttam, hogy e kettő kapcsolata lényegében az ökológiai krízis megoldásába összpontosul. Az egyház vezetése is, felismerve egyébként ennek a kérdésnek a fontosságát, egy konferenciára küldött ki, ami az Európai Keresztény Környezetvédelmi Hálózatnak a konferenciája volt. Hallogattam azokat a beszámolókat, hogy Csehországban hogyan építettek napelemeket az egyházi épületekre, és abból mit tudnak mutatni, hogyan illeszkedik be a liturgiába, az istentiszteletbe, a teremtésvédelem. Ezek nagyon inspiráltak, és amikor ott voltam a Skót Egyháznak a képviselőjével, akiknek van egy nagyon régóta és nagyon jól működő Eco-Congregation, ökogyülekezeti mozgalmuk, vele beszéltem, és azt vettem észre, hogy mi itt Magyarországon most hirtelen nem fogunk tudni napelemeket felrakni a templomi épületekre. Ez 2010-ben volt. Nincsenek adókedvezményekre. Nagyon gyerekcipőben járunk az európai átlaghoz képest, ami a megújuló energiaforrások támogatását jelenti. Viszont azt, amink van, amit meg tudunk tenni, tehát száműzzük a PET palackot, próbáljunk a gyülekezeti alkalmakra olyan termékeket vásárolni, már ha kell vásárolni, vagy hozni és készíteni szendvicseket, amik helyben termelődnek, újra papírt használjuk, és a gyülekezet életébe, a gondolkodásmódjába legyen helye a teremtésvédelemnek, az evangélium szintjén is, az ige hirdetés szintjén, ezt viszont nem láttam reménytelennek, és így indult az ökogyülekezeti mozgalom egy tanács felállításával és az ökogyülekezeteknek a csatlakozásával, önkéntes programról van szó, akik szintén fontosnak tartják ezt a kérdést. Ami azért ökumenikus, nem azért, mert egyetértünk az úrvacsora kérdésekbe, a kenyér vagy a bor kérdésében, hanem azért, mert akkora nagy a probléma, hogy ebbe csak közösen tudunk előrelépni. És ez egy olyan példa, hogy itt a római katolikus közösségekkel, evangélikusok, reformátusok a teremtés hetének az ünneplésében összefognak, és vannak közös dolgaink.
Két nappal ezelőtt volt talán az ige Lukács evangéliumából, mert aki sokat kapott, attól sokat követelnek, és akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon. Ez a Szentírás idézet is megragadott, mikor készültem erre a beszélgetésre, hogy mit tehetünk a teremtett világ védelméért, hiszen el kell számolnunk. Itt most néhány nagyon konkrét példát említett, esetleg még ki lehetne egészíteni.
Azt hadd tegyem hozzá, hogy a Lukács evangéliumában ez az ige, ez a talentumok példázatában szerepel. Azt tartom nagyon nehéznek sokszor a talentumok példázatában, hogy az angol, illetve a német kifejezés is, a talentum kifejezés és a magyar is, az valahol a velünk született tehetségre utal. És azt gondoljuk, hogy vannak, akik 5 talentumot kapnak, akik sokkal tehetségesebbek, mint mi. Mi lehet, hogy csak 1 talentumot kaptunk, és kevés tehetségünk van. Vannak, akik 2 talentumot. Összehasonlítjuk magunkat másokkal, hogy ő sokkal tehetségesebb, neki kellene azt a szolgálatot végezni, ami most éppen szembe jön velem. Ugyanakkor maga a talentumok példázata arról beszél, hogy a gazda a szolgáinak 5-2 és 1 talentumot adott, kinek-kinek képessége szerint. És van, aki meg tudja ezt duplázni, van, aki többet is kap, megkapja az 1 talentumos talentumát, a 10 talentumos, mert ő megduplázta. Szóval a talentum ebben a szempontból ez nem a velünk született tehetséget jelenti, hanem a lehetőségeket, amiket vagy kihagyunk és elásunk, vagy megragadjuk, és több lehetőségünk lesz, és ha nem ragadjuk meg, akkor azt a lehetőséget más kapja meg. Félre kell tennünk azt a frusztrációt, ami nagyon sokszor a környezetvédelemmel kapcsolatban megjelenik. Az a szemben lévő gyárnak a kéménye sokkal több káros anyagot bocsát ki, és egyáltalán nem számít az, hogy én most szelektíven szedem-e a szemetet, vagy nem. Azt kell megtanulnunk, hogy ez rajtunk múlik. És ha mi képesek vagyunk mértékletesen élni, tehát nem azt mondom, hogy akkor most vonuljunk ki a civilizációból, hanem számomra a kálvini mértékletesség ebben mérvadó, aki azt mondta, hogy gyönyörködhetünk ebben a világban, hiszen azért adtan Isten nekünk. Van egy célja ennek a világnak, Isten dicsőségének szintere, hogy dicsőítsük magát Istent. Isten jónak teremtette ezt a világot, semmiféle okunk nincs arra, hogy ezt elrontsuk, és frusztráció nélkül ezzel a mértékletességgel megkérdezve azt, hogy mire van szükségünk, ez lehetne a legalapvetőbb keresztényi hozzáállás, amikor ebbe a világban élünk. Nem feltétlenül kell mozgalom, meg nem kellenek jelszavak, a keresztény létből magától értetődően következik.
Kodácsi Tamás református lelkésszel Rózsa Katalin beszélgetett. A beszélgetés második részét holnap 16 órakor hallhatják. Mária Rádió.
16 óra 25 perc. Jó híre. A Mária Rádió egyházi hírszállításait hallják.